Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szerelmes fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk téged, drága mennyei atyánk, hogy szerető szívvel vártál ezen a mai estén is bennünket. Köszönjük neked, hogy a te közelségedbe jó lennünk. Áldunk és magasztalunk téged, hogy neked úgy tetszett, hogy az ige hirdetés bolondsága által tartsd meg a hívőket. Köszönjük az ige hirdetés ajándékát, lehetőségét, mennyei módszerét, amelyet hallgathatunk, és köszönjük, hogy az ige hirdetés közben meghallhatjuk a te szavadat, és hitre juthatunk, és megismerhetünk téged, és bizonyosak lehetünk afelől, hogy te megváltottál bennünket, és új életet készítettél el. Ezt a csodát szeretnénk ma is átélni, és ebben szeretnénk részesedni. Kérünk téged, mennyei atyánk, a te szent fiad által hallgass meg bennünket. Amen. Kedves testvérek, az igeolvasás előtt hallgassuk meg a kórus szolgálatát.
Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ez az ige vers foglalja össze annak a megharmonizált spirituálénak a mondani valóját, amit most az énekkarral szeretnénk elénekelni. Jézus hív téged a bűn mélyéből.
Kedves testvéreim, hallgassuk meg Istenünk igéjét, mely alapján az ő szent lelkének a segítségül hívásával az ő üzeneteit át szeretném nektek adni ezen a mai estén. Úgyhogy az írva található Lukács evangéliumának 5. részében, a 4. versről a 11. versig. Mikor pedig megszűnt beszélni, mondta Simonnak, evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra. És felelvén Simon mondá néki, Mester, jó lehet az egész éjszaka fáradtunk, mégsem fogtunk semmit. Mindazáltal a te parancsolatodra levetem a hálót. És ezt megtévén, halaknak nagy sokaságát keríték be, szakadozott pedig az ő hálójuk. Intének azért társaiknak, akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek és segítsenek nékik, és eljövén megtöltötték mind a két hajót annyira, hogy csak nem elsüllyedtek. Látván pedig ezt Simon Péter Jézusnak lábai elé esik, és ezt mondta: eredj el én tőlem, mert én bűnös ember vagyok, Uram. Mert félelem fogta körül őt, és mindazokat, akik ővele voltak a halfogás miatt. Hasonlóképpen Jakabot és Jánost is, Zebedeus fiait, akik Simonnak társai voltak. És mondta Simonnak Jézus: ne félj, mostantól fogva embereket fogsz. És a hajókat a szárazra vonván elhagyják mindenüket, és követik őt. Szeretett testvéreim, a teológián egyszer az egyik professzorunk azt mondta, hogy amikor fölmentek majd a szószékre, akkor úgy menjetek fel, mintha utoljára mennétek fel. Mintha az utolsó alkalom adatna a ti számotokra, hogy elmondjátok az örömhírt, elmondjátok az evangéliumot. Testvérek, az utolsó alkalom. Kicsit érezzük át a mi szívünkbe, lelkünkbe, és próbáljunk úgy jelen lenni ma, úgy próbáljuk hallgatni az igét, mintha utoljára hallanánk, mintha utoljára jöttünk volna be ebbe a szép templomba, mi templomunkba. Mintha utoljára vehetnéd kezedbe a te szeretett énekes könyvedet. Utoljára hallhatnád az Úrnak a szavát. Utoljára hallanád az ő hívását. Utoljára hallanád az ő kérdéseit. Ami tegnap is hallottunk, hogy szeretsz-e engem. Nem tudom, mennyire tudod, vagy tudjátok, tudjuk ezt elképzelni, beleképzelni magunkat. Az utolsó alkalom, az utolsó lehetőség, az utolsó ige hirdetés, az utolsó templom. És az utolsó alkalom a válaszra, a válaszadásra. Jézus kérdésére, szeretsz-e engem? Vagy arra a másik kérdése, amit vasárnap hallottunk, hogy honnét jössz? Milyen útról jössz? Géházi útjáról, vagy Jézus útjáról jöttél be a templomba? Arról az útról jössz, ahol valamit rejtesz még mindig, valamit dugdosol, ott van a szívedben, jaj, ki ne derüljön, meg ne tudják. Vagy pedig Jézus útjáról jöttél be, megerősödni, hallgatni a pásztort, hallgatni az Urat, feltöltekezni. És azt mondod, hogy igaz Jézus igéje, aki én utánam akar jönni, nem járhat sötétségbe. Aztán hallottunk még egy kérdést. Lehet, hogy Jézus utoljára teszi fel ezt a kérdést neked, hogy rendben van minden. Nagyon elgondolkodható dolog történt velem pár évvel ezelőtt. Egy szép garást építettünk ott Drávafokon, és amikor elkészült, be kellett jelenteni a földhivatalba, hogy jöjjenek ki, mérjék fel, és aztán rajzolják be a térképre, és úgy legyen ott tárolva a földhivatalba. Ki is jöttek, elkezdték rajzolni, megcsináltak mindent, és minden papírt kihoztak, ami ezzel a helyrajzi számmal kapcsolatos volt. És ezen a térképen berajzolták az új garást, ott volt mellette az imaterem már berajzolva, ott volt mellette a nagy templomunk berajzolva, ott volt mellette a paróki és berajzolva. Szóval valahogy nem tudom, hogy hogyan, de előkerült a tulajdoni lap is, és akkor fedeztük fel, hogy A tulajdoni lapon csak a templom szerepel, és nincs rajta a parókia. Nincs rajta a parókia. És testvérek, én abban a tudatban éltem 14 éve, és az én elődeim is abban a tudatban éltek, hogy minden rendben van. Mert a parókia föl van írva, ott van a tulajdoni lapon. A templom mellett ott van a parókia is. De nem szerepelt, és tudjátok, hogy ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogyha valaki eladta volna a templomot, akkor vele együtt a parókia is ment volna. Nem volt felírva a parókiának a neve. Kedves testvérek, ész nélkül mentem a földhivatalba, hogy azonnal, addig nem tudok tovább menni, addig nem tudok nyugodtan úgy élni, e fedél felett, hogy ne legyen a parókia is fölvéve a tulajdoni lapra. Fölvették. Utána minden rendben lett. Most már nyugodt vagyok. Mert nem lehet eladni a parókiát sem, és benne engem sem, a templommal együtt, mert föl van írva. Testvérek, akinek van füle hallása, az már tudja, hogy mire akarok majd kiukadni. Minden rendben van. Van egy mennyei hivatal is, nem földhivatal, mennyei hivatal. Ott van egy mennyei tulajdoni lapod. Föl van írva már a neved. Biztos vagy benne. Vagy csak úgy élsz, hogy hát azt hiszem, hogy azt valaki elintézte már. Apám elintézte már, vagy az én elődeim úgy elint, vagy valahogy biztos ott van az én nevem már. A nagykönyvbe beírva. Hiszen jövök a templomba, itt vagyok, mindenkit ismerek, dicsőítem az Urat, stb. Lehetne mondani tovább. És testvérek, mi van akkor, ha kiderül, hogy a te neved még mindig nincs felírva? Ezért van ez az egész hét, és ezért van ez a mai nap, és lehet, hogy az utolsó alkalom. Én arra kérlek téged, hogy rendezd, menj el lélekben, ebbe a mennyei hivatalba. Kérd ki a te tulajdoni lapodat, és nézd meg, hogy ott van-e a te neved. Be van-e már írva. Azt olvassuk a Jelenések könyvében, hogy a győzedelmesnek enni adok az elrejtett mannából, és adok annak fehér kövecskét, és a kövecskén új írott nevet, amelyet senki nem tud, csak az, aki kapta. Átvetted-e már ezt a bizonyos kis kövecskét, fehér kövecskét, egy tiszta kövecskét, amin csak a te neved szerepel? Bizonyos vagy-e abba, hogy megváltottja vagy az Úrnak? Bizonyos vagy-e abba, hogy a te életed után Isten vár téged? Az Úrhoz kerül a te életed. Azt mondja Jézus, hogy aki hisz én bennem, ha meghal is él. Bizonyos vagy-e ebbe? Fel kell figyelnünk, testvérek, ennél az igénél arra is, hogy azzal kezdődik, hogy a győzedelmesnek adom oda, Jézus azt mondja, hogy a győzedelmesnek, a győztesnek adom oda azt a kis kövecskét, aki győz, örökségül nyer mindent. Ki ez a győztes? Mi felett kell győzedelmeskednünk? Testvérek, a Jelenések végén fel van sorolva, hogy kik nem mehetnek be az Isten országába. Fel van sorolva az, hogy nem mehetnek be a hitetlenek, nem mehetnek be a paráznák, nem mehetnek be a bálványimádók, nem mehetnek be a hazugok, és így tovább. És testvérek, tudjátok, hogy az első helyen mi áll? Az első helyen ki áll? Az első helyen milyen ember áll? Milyen bűn áll? A gyáva ember. A gyáva ember nem mehet be az Isten országába. Azt hiszem, hogy ez alól egyikünk se tudja kivonni magát. A gyáva ember, aki nem mer oda menni az Úrhoz. A gyáva ember, aki nem meri megnézni, hogy az én tulajdoni lakommal mi van. A gyáva ember, aki nem mer letérdelni az Úr elé és kiönteni mindent. Ez a gyáva ember. A gyáva ember az, aki nem meri elhinni azt, hogy az Úr szeret téged. Az a gyáva ember, aki nem hiszi el azt, hogy Jézus ő érette is meghalt a Golgotán. És egy új életet, egy új kezdést, egy új lehetőséget, egy teljesen újat készített el. Hogy van jövőd, hogy ebből a káoszból is, ebből a rendetlenségből is, amiben ma bent vagy, van kiút. Ez a gyáva ember. Jézus mit mond? A győzedelmesnek enni adok. Le kell győznünk, testvérek, ezt a gyávaságunkat. Ki kell lépnünk, meg kell tagadnunk a mi gyáva szívünket. És akkor miénk lesz ez a fehér kövecske. És akkor már biztosak lehetünk abban, és örömmel mondhatjuk azt, hogy Uram, köszönöm neked, hogy az én nevem is, nem az én nagyságom, nem az én tehetségem, nem az én ügyességem, nem. Te általad, a te szereteted, a te irgalmad által lehet az enyém. Testvérek, egy forduljunk Simon Péter élete felé ezek után. Tegnap ott fejeztük be, hogy Jézus beszállt Péter hajójába, és beevesztek a mélybe. És azzal fejeztük be, hogy Péter azon a napon életébe először tapasztalta meg, hogy ha Jézus közelébe van, ha Jézus ott van az ő életébe, akkor rögtön lesz eredménye. Rögtön lesz gyümölcse. Rögtön lesz áldás az ő munkáján. Itt be is fejezhetnénk, testvérek, a történetet, hiszen elég sok mindent olvastunk, és elég sok mindent hallhattunk. És gyakorlatilag egy csodálatos halfogással fejeződhetne be ez a történet. De nem fejeződik be ez a történet, hanem van folytatása, mert még csak most kezdődik igazán. Ott a mélyben. Ez a történet Jézus és Péter kapcsolata, közössége, párbeszéde, viszonya még csak most kezdődik igazán, a halfogás után. Ne felejtsük el azt, hogy a legmélyebb részen vagyunk az Úrral. Ne felejtsük el azt, hogy amikor Jézus azt mondta, evezz a mélyre, ez azt jelenti, hogy Péter, a te életed legmélyebb részéig be akarok menni. Neked és nekem is életem legmélyebb részéig akar bejönni az Úr. Nem akar megmaradni kint az ajtónál vagy a küszöbnél. Egészen be akar jönni. A legmélyebb részeinkig. Testvérek, amikor bevezett Simon a mélybe, hogyan halászott? Hogyan vetette ki a hálóját? Ez az első dolog, amit szeretnék nektek átadni. Azt olvassuk, azt mondja, a te parancsodra kivetem a hálót. Röviden megfogalmazva ebben én azt értettem meg, testvérek, hogy Péternek meg kellett tanulnia Jézus közösségében Jézusra figyelni. Uram, a te szabadra kivetem a hálót. Uram, addig evezek be, amíg te mondod. Uram, akkor állok meg, amikor te mondod. Amikor te jónak látod. Uram, oda vetem ki a hálót arra az oldalra, amelyet te mondasz, amelyre te mutatsz rá. Sesvérek, ebben az a tanítás és az az üzenet, hogy Péternek az életét elkezdte Jézusnak az igéje meghatározni. Jézusnak az élő beszéde kezdte meghatározni. Hogy amikor hallja az Úrnak a szavát, akkor cselekszik, akkor dönt, akkor megnyugszik. Nekem van egy 3,5 éves kisfiam, Ábrahám, és akkor, amikor ő fürdik, beszél magába mindent. Ez ismerős. És játszik állatokkal, fantáziál, nagyon el van. És egyszer csak megáll, és elkezd kiabálni, hogy apa, apa, vagy anya. Fürdés közben megáll, és elkezdi ezt kiabálni, a mi nevünket. És amikor mi meghalljuk a másik vagy a harmadik szobába, hogy az Ábrahám szól, akkor mi szólunk neki vissza, hogy itt vagyunk, nyugi, ne így áll a vízből, meg nem állsz ki a kádnak a szélére, és amikor a kicsi Ábrahám meghallja a szülőknek a hangját, akkor megnyugszik, és játszik tovább. Miért mondom el ezt a példát? Azért, testvérek, mert úgy kell nekünk élnünk, úgy kell nekünk dolgoznunk, a mi napjainkat az kell, hogy jellemezzen, hogy azért meg kell állnunk napközben, egy nap minimum egyszer, és szólnunk kell, hogy Uram, itt vagy! Meg kell szólítanunk a mi Urunkat. Uram, hallod te az én szavamat? Jó fele megyek? És hogyha jön a visszajelzés, igen, itt vagyok. Ha szól az Úr, ha megértek valamit a Szentírásból, akkor minden rendben van. Akkor mehetek tovább. De ha nem jön a szó, nehogy menjünk tovább. Mert akkor rossz utakon megyünk. Ha nem hallom az Úrnak a szavát, akkor azt jelenti, hogy távol vagyok tőle. Azt jelenti, hogy bedugult valami, bedugaszította az én fülemet. Másik, amire fölfigyeltem ebben a történetben, megtöltötték mind a két hajót annyira, hogy csak nem elsüllyedtek. És így folytatódik, hogy látván pedig ezt Simon. És föltettem a kérdést, hogy mit látott Simon. Két dolgot. Drávafokon is beszéltem már erről a részről. És akkor, amikor megfogalmaztam, vagy megpróbáltam megfogalmazni azt, hogy egyáltalán ennek a halászatnak mi a célja, hogy Jézus mit akar Péter életébe, akkor azt kellett volna mondanom, hogy Jézus azt akarja, hogy belépjen Péter hajójába. És ehelyett egy nyelvbotlás következett, és azt mondtam, hogy Jézus azt akarja, hogy belépjen Péter hálójába. És nem korrigáltam ezt a nyelvbotlást, de utólagosan elgondolkodtam ezen, és azt mondtam, hogy hát ez nagyon jó nyelvbotlás volt. Mert Jézus tényleg ezt akarta. Nem csak Péter hajójába akar beszállni, hanem Péternek a hálójába is be akart menni. Hogy akkor, amikor Péter meglátja a halakat, akkor a halakban meglássa Jézust. Ez jelenti, hogy Jézus beszállt a hálóba. Ezt lefordítva a mi nyelvünkre, testvérek, amikor neked, nekem van valami sikerünk, van valami eredményünk, van valami gyümölcse a mi életünknek, a mi munkánknak. Meglátjuk-e benne az Urat? Jézus ezt akarja. Eddig akar bennünket elvezetni. Mert minden az Úrtól van. Mit van, amit nem őtőle kaptál? Ugye a hitetlen ember azt mondja, hogy hát igen, az évek, meg a rutin. A hívő ember meg azt mondja, hogy Uram, ez te tőled van. Uram, látlak az én életem munkának a gyümölcsébe, látom a te szeretetedet, látom a te gazdagságodat, látom a te áldásodat. Látom azt, hogy így vagy jelen az én életemben, hogy vezeted az én életemet, hogy segítesz engem. hogy nem hagysz egyedül, hanem gazdagítani akarsz, emelni akarsz. Ott vagy az én napjaimban. Mit látott tehát meg Péter? Meglátta a halakban Jézust. Hogy Jézus hogy szereti őt. A másik dolog, amit meglátott Péter, meglátta a halakban és a halak által, hogy mi van az ő szívébe. Hogy mi van az ő szívébe. És amikor ezt meglátta, leborul az Úr előtt, és azt mondja, eredj el, Uram, én tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Péter a halakban meglátta, hogy az ő szívébe, az ő szívének a mélyében bűn van. Uram, én bűnös ember vagyok. Amikor Péter az Úr közelségébe ért, és amikor az ő ajándékainak a fénye körbevette őt, akkor döbbent rá arra, hogy bizony ő bűnös ember, kárhozatra méltó ember. Testvérek, a teológián volt egy áhítat, amelyben egy nagyon érdekes dolgot hallottam. Az áhítozó föltette azt a kérdést, hogy egy görbe botról hogyan lehet bebizonyítani, hogy görbe, hogy valóban görbe. Úgy, hogy rám mondom, úgy, hogy kijelentem róla, úgy, hogy bebizonyítom? Nem. Egy görbe botról úgy lehet bebizonyítani, hogy görbe, ha mellé teszek egy egyenes botot. És ha látjuk az egyenes botot, abban a pillanatban meglátjuk arról a másik botról is, hogy görbe. Testvérek, ezt alkalmazzuk ide. Amikor Péter meglátta a halakat, meglátta az, hogy az ő élete görbe, meglátta az, hogy az ő élete nem tiszta, azonnal meglátta az, hogy milyen utakon jár, meg hogy mi van benne. Miért? Azért, mert a mi mennyei atyánk Péter élete mellé tett egy egyenes utat. Jézusban. Nem beszéltem össze a tiszteletes úrral, de kíváncsi voltam, hogy milyen igével fog ma köszönteni bennünket. És azt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. És amikor ezt kimondta, akkor az volt bennem, hogy akkor ma este rendben lesz minden. Mert az Isten Péter élete mellé oda tette az utat, az egyenes utat. Jézus útjában semmiféle görbeség nem volt, semmi kanyar nem volt, semmi tisztátalanság nem volt. És amikor Péter meglátta azt, hogy ez az egyenes út van ott mellette, a tisztaság, az Istennek a szentsége, akkor döbbent rá arra, hogy Uram, én bűnös ember vagyok. Nem vágta fejbe Pétert, hogy te bűnös ember vagy, pedig tudta nagyon jól. Nem kezdte el bizonygatnod a parton vagy evezés közben is, hogy lám-lám, én most megajándékozlak téged nagy halakkal, sokasággal, de azért te bűnös ember vagy. Nem. Semmire nem ment volna vele. És nekünk sem mondja így ki direktbe, mert ezt nem is fogadnánk el. Ha most én elkezdeném 50 ezer amperrel mondani azt, hogy te bűnös ember vagy, akkor 100 ezer amperrel jönne vissza a válasz, hogy én ugyan nem. De hogyha az Úrnak a közelségét megérez ezen az estén, Jézusnak a szeretetét, az ő tisztaságát, akkor te fogod kimondani azt, hogy eredj el, Uram, én tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Testvérek, amikor én súlyos beteg voltam 26 évesen, úgy nézett ki, hogy elkerülök a temetőbe, akkor meglátogatott engem egy kedves ismerősöm, testvérem, és elkezdett olvasni egy evangéliumi könyvet, abból idézetet, és a szeretetről volt szó. És miközben azt olvasta, aközben Jézus közelébe kerültem. Utána ő gyorsan el is ment, mert ment a busz, jött vissza Budapestre. Még nem is ért a buszmegállóba, amikor én kint a konyhába zokogtam. Folyt az orrom minden, el tudjuk képzelni. És azt mondtam, hogy Uram, én leteszem az én életemet a te kezedbe. Leteszem az életemet a te kezedbe. Mert én bűnös ember vagyok. Én nem érdemlem meg azt, hogy én a te közeledbe legyek. Bennem nincs ez a szeretet. Én nem tudom ezt produkálni. Amikor megkérdezett tőlem, hogy szeretsz engem, én azt tudom mondani, hogy én béna vagyok, Uram. Én halálos beteg vagyok, Uram. Én halott vagyok, Uram. Ezt látta meg Péter is. Meglátta az ő szívébe a bűnt. Az a jó testvérek, hogy nem a teológián vagyunk, hanem itt, ebben a csodálatos evangéliumi laboratóriumban, mert akkor, amikor elkezdünk gondolkodni azon, hogy mi a bűn, nem kell nekünk valami nagy teológiai akrobata mutatványokat tennünk, hanem egyszerűen föllapozzuk a Szentírást, és abban azt találjuk, hogy testvérek, a bűn az, hogy nem hiszünk Jézusban. Ezt Jézus mondja, hogy amikor eljön a vigasztaló, eljön a Szentlélek, ő fog bizonságot tenni. A bűnről, az igazságról és az ítéletről. Bűn tekintetében, hogy nem hiszünk benne. Péter, amikor ott összerogyott a hajójában, akkor azt látta meg az ő szívébe, hogy Uram, én ugyan beevesztem, de bevallom őszintén, itt töredelmesen letérdelve, hogy én nem hittem el, hogy ebből a mai napból lesz valami. Hogy a te szabadból lesz valami. Én ezt nem hittem el. Ez a bűn. Testvérek, és ez egészen más, mint az, hogy valaki azt mondja, hogy hiszek Istenbe. Vagy tudom azt, hogy Jézus van. Ez nem elég. Jézus azt mondja, hogy az a bűn, amikor én mondok valamit, és azt te nem hiszed el. Mert ebben mi meghazudtuljuk az élő Istent. És mi akarunk okosak lenni. És ha én nem hiszek Jézusban, ez azt jelenti, hogy én független vagyok őtőle. Független vagyok őtőle. Öntörvényű vagyok. Autonóm vagyok. Ezt látta meg Péter. És testvérek, óriási dolog, ami a hajóban történik. Hogy ezt kimeri mondani, ugye a gyávákról hallottunk már, hogy ezt kimeri mondani, nem csak Jézusnak mondja, vagy nem csak Jézus előtt, hanem ott vannak az ő munkatársai is. Megint elég kényes területre, ugye evesztünk be, munkatársak. Munkatársak előtt beismerni, bevallani azt, hogy vétettem, bűnös vagyok. Aki győz, annak adok fehér köbecskét, és arra ráírom az ő nevét. Aki meg gyáva, az nem kap követ. Óriási dolog ez, testvérek, hogy megmerte vallani, felszínre merte hozni az ő bűnét. Megint megállok, testvérek, ugorjunk egy nagyot, és a kalendáriumban lapozzunk karácsonyra. Karácsonynak van két klasszikus története, távol-keleti bölcsek és a betlehemi pásztorok. Hát sokunknak már könyökén jön ki, de az a csoda, hogy ige, Istennek a beszéde, és mindig ő tud adni valami újat. Én megértettem a távol-keleti bölcsek történetéből valamit, valami újat, ezt szeretném most elmondani röviden. Azt olvasjuk az igében, elmennek Jézushoz, Betlehembe, leborulván tisztességet tőnek, néki kincseiket kitárják, és ajándékokat adának neki, aranyat, tömjént és mirhát. Sesvérek, így, hogy készülök én egy karácsonyi prédikációra, ott könyökölök az ige felett, és egyszer csak Isten elvezetett engem oda, hogy mi a kincs? Mi a mi legnagyobb kincsünk? Mi a te legnagyobb kincsed? Amire nagyon vigyázol, amit elteszel a szem elől, amit nem adsz oda, és nem akarsz odaadni, hogy más el ne vegye. Elhiszed, hogy van neked kincsed? Lehet, hogy nem vagy gazdag, de van. Mi ez a kincs? Arany? Nem. Ékszerek? Nem. Hát akkor mi? Mi az, amire nagyon vigyázunk? Amit nagyon-nagyon rejtegetünk? Hát testvérek, ami bűnünk. Ami bűnünk. És ezt értette meg itt, hogy ezek a távol-keleti bölcsek, akik keresték Istennel a kapcsolatot, leborultak Jézus előtt, és az ő kincseiket adták oda. Az ő bűneiket adták oda. És nem folytatták tovább az ő életüket ezekkel a kincsekkel. Hát te akarod folytatni a te életedet, a te kincseddel, ami a te szívednek a mélyében van? Hát azért vagyunk itt. Azért vagy itt. Itt az utolsó lehetőség, hogy ezt el odaad neki. Mert Jézus azért jött, hogy elvegye. Ha én odadom az én bűnös kincseimet, akkor Jézus meg fog ettől tisztítani. Egyszer elmentem meglátogatni valakit, kedves nejemmel együtt, egy idős nénit, és nagyon gyenge volt. Mint egy kis veréb úgy feküdt az ágyba, alig láttam a párnától, úgy be volt süppedve a feje. Rendkívül halk beszéddel köszöntött bennünket, mondta, hogy jaj, tisztelendő asszony, tiszteltes úr, úgy örülök, hogy eljöttek. Tehát látják, hogy csak ennyi erőm van. És akkor a nejem elkezdett vele beszélgetni, birkózott ugye a lelki gondozás feladatával, csak egyszer csak megszólal a néni, azt mondja, hogy azt mondta az én férjem, hogy azért vagyok én beteg, mert a skorpió jegyébe születtem. Na erre én is bekapcsolódtam a lelki gondozásba, felébredtem, és mondom neki, hogy hát Ella néni, maga nem a bárány jegyébe született? Erre Ella néni fölült. Már a feltámadás jelei látszottak. Akkor mondom neki, Ella néni, hát maga cirka 60 éve jár a templomba. Még sose hallotta azt az igét, hogy az Isten báránya, íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Magam előtt van Ella néni, hogy felült, és nem is rám nézett, hanem így nézett szembe. A plafont nézte, fejére meszel plafont. Láttam, hogy nagyon-nagyon keres a fejébe. Egyszer csak megszólal, azt nem ismerem. És utána visszaesett az ágyába. Testvérek, Péter leborult ott a hajójában, és azt mondta, Uram, én bűnös ember vagyok. Uram, én nem megyek ki a partra az én bűneimmel. Itt lerakom. És testvérek, tudjátok, mit tett Jézus Péter bűneivel? Bedobta a tengerbe. Hadd süllyedjen el. Ezt nem kell már senkinek. Azzal a gondolattal szeretném befejezni, hogy Lehet, hogy ez az utolsó lehetőséged. Ne vidd el magaddal. Ne őrizd, ne rejtegesd, hanem borulj le az Úr előtt. Azért jött, hogy elvegye. Elvegye a te bűneid kincsét, és odaadja az ő kincsét. Egyszer ezt így fogalmazta meg egy ifjúsági tárgóban, hogy kincs csere. Kincs csere. Ne menj el úgy, hogy ez a kincs csere nem történt meg a te életedben. Mert ha nem történt meg, ha mehetsz te a mennyei földhivatalba, a neved nincs még fölírva. De ha megtörtént ez a kincs csere, és megtörténik, akkor már ma az Úr beírja a te nevedet oda. Így csendesedjünk el, kedves testvérek, és miközben hallgatjuk ezt a csodálatos orgonazenét, aközben szívünkbe, lelkünkbe mondjuk el, ami Urunknak valljuk meg, vigyük oda a mi kincseinket. Köszönjük neked, Urunk, ezt az alkalmat, ezt az estét, a te közösségedet és közelségedet, amelyben most lehetünk, és amelyben elcsendesedhetünk. Köszönjük neked, Urunk, hogy a mi kincseinket odaadhatjuk te neked. Nem kell nekünk tovább folytatnunk a mi életünket bűneinkkel, hitetlenségeinkkel, gyávaságunkkal, paráznaságainkkal, hazugságainkkal. Áldunk és magasztalunk téged a te csodálatos hatalmadért, bűnbocsátó szeretetedért, amellyel meg tudsz bennünket tisztítani, és fehérebbek lehetünk a hónál. Köszönjük, hogy te vagy a mi szabadítunk, aki megszabadítasz bennünket a rejtőzködéstől, a félelmeinktől, aggódásainktól, meneküléseinktől, rejtőzködéseinktől. Kérünk téged, Urunk, hogy add át a mi életünkbe a te kincseidet, amelyeket te hoztál el ebbe a világba, hogy feltöltsd vele, hogy meggazdagíts vele, hogy megújíts vele a mi életünket. Tudunk, hogy nem érdemeljük meg, de tudjuk és hisszük azt, hogy te nem is a mi érdemünkért adod át. Kérünk téged, Urunk, hogy pecsételd el a mi lelkünket a te szent lelkeddel, hogy hadd lehessen a mennyei hivatalba, a mennyei tulajdoni lapon, a mi nevünk fölírva, hadd örvendezhessünk minden nap, úgy ezen a mai estén is. Köszönjük neked, Urunk, hogy örök életet adsz nekünk. Amen. Most pedig mondjuk el a mi Urunktól tanult imádságot. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat, ami Urunk Jézus Krisztusban. Amen.